Tisztelt elnök úr, tisztelt közgyűlés! Mindenképpen szeretném először is a Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia részéről megköszönni, hogy lehetőséget kaptunk egy előadásra. Másrésztről a Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémiának, hogy engem kért fel ezt az előadás megtartására. Akkor jutott eszembe, amikor a felkérést megkaptam. Hoppá, bocsánat. Elnézést. Nem is gondoltam volna, hogy ez a két sor eredetleg... Ez nem megy. Na, eredetleg ez a két sor egy... tulajdonképpen egy ismeretlenebb József Attila versből van. Amiért eszembe jutott, hogy talán két vagy három szóban rávilágítok csak arra, hogy mi a különbség és mi az azonosság a tudomány és a művészet között, de ez éppen csak egy bevezető jelleggel. Két tábla, ami a elhangzó darab címe után következett, az tulajdonképpen néhány utalás arra, az Kumarasvaminak a szövege, amelyik egy könyvből való, hogy az Art imitates nature in her manner of operation, ugye tehát a művészet a természetet követi a működésében. Az azt jelenti, hogy nyilvánvalóan nem a természet maga, sem a művészet, sem a tudomány. Ez Kécs utána hozzátette, hogy természetesen annak függvényében, amit a természetről tudunk, ami természetesen a tudománynak a megállapításaitól függ, és korból korra változik. Ezt követően egy 1766-ban alapított amerikai társaságnak az egyik tagja megjegyezte, hogy ezek szerint Cage a tudományt helyezi előtérbe a Blake által hallgatott nézettel, miután a Blake azt mondta, hogy a művészet előbbre való, mint a tudomány. Mármint elsőbb, tehát az a forrás. Na most én ezt nem szeretném ezt a vitát eldönteni, nem is lehet. Szerintem csak egy bizonyos különbséget és azonosságot lehet megállapítani. Mind a két területe az emberi megismerésnek tulajdonképpen a misztikus területeket sugározza be, most nem vallási értelemben, hanem minden misztika gyakorlatilag a ismert fehér és a teljesen ismeretlen fekete közötti egyre feketébb, de a szürkéből induló területet óhatja megvilágítani. Na most, ami a módszerbeli különbség, azt is Ányi professzor is ugye hangsúlyozta, hogy a tudományt bizonyítani kell. Tehát van egy érzésem, amiről meg vagyok győződve, az még mindig csak az enyém, ami nem jel olyan bizonyítást, ami valaki meg nem száfolja újra. A művészetben nincs bizonyítási kényszer. A művészetben természetesen van elfogadási kényszer, amikor egy közösség elfogad valamit annak, hogy azt a sajátjának érezze, és ez korra nem csak úgy változik, hogy elfogadunk valakit, vagy valakinek a műveit a művészetnek, hanem úgy is, hogy el is felejtjük, majd újra felfedezzük. Másrésztről ugye meg kell említenem azokat a egyébként, most csak zenetudományról és zeneszerzésről beszélek, azokat a művészeket, akik egyben tudósok is voltak a saját területén, Kodály Zoltánra, Bartók Bélára gondolva, vagy mondjuk az 1700-as években Philip Rameau-ra gondolva, aki ugye az egész 20. század elejéig tartó zenetörténetnek az alapjait, zeneszerzésnek az alapjait tette le. Visszatérve a zenére, ugye nekem nincsen felhatalmazásom arra, hogy arról beszéljek, hogy hogy hatott esetleg a művészet a tudósokra, arról viszont tudok beszélni, hogy esetemben hogy hatott a tudomány rám, vagy milyen kapcsolatom van vele. Csak személyes példákon tudok élni. Bocsánat. Tandori Dezsőt idézve, aki az Amatőrség elvesztése című könyvében, vagy versében azt írja, hogy csak személyesen, mindig csak személyesen. Ez az egyik, ez másképp pedig a többi kollégáról gőzöm sincs, hogy hogy hatott a művészetükre a tudomány. Erre nyilvánvalóan egy zenetudományi kutatás lesz alkalmas, tehát ez az előadás nem is zenetudományi kutatás, holott most néhány példával azt igyekszem bebizonyítani, hogy magának az európai zenetudomány, a zeneszerzésnek a kibontakozása az Pitagorasz nevéhez köszönhető és köthető, aki ugye a hangok vizsgálatával megállapította azt, hogy bizonyos hangoknak bizonyos milyen más hangok rezgései vannak összefüggésbe, és azzal kapcsolatban mutatnék néhány példát. Pillanatokat részben azért szeretném mutatni, mert ugye, hogyha egy öt helyet tart egy előadást az ember, mondjuk egy zenetudományi konferencián, ahol minden adat, korábbi adat a résztvevők számára elérhető volt és ismert, ugye egy olyan társaságban, ahol feltételezem, hogy az embereknek eltérő viszonyuk van a zenével is, és a magával a zene létével is, vagy a zene történettel, ha szeretik a zenét, annak az elfogadottságával. Tehát ugye egy korban nem feltétlenül mindenki szereti az avantgárd zenét, sőt, manapság azt sem biztos, hogy szereti Beethoven, de lehet, hogy szereti Bachot. Na most egy nagyon érdekes történet az európai szöbbszólamoságnak kialakulásában, ami ugye Pitagorasz, az említett Pitagorasznál így jellemző, hogy játszom ezt a hangot, most lefogom ezt a hangot és játszom ezt. Ugye halljuk, hogy folytatódik. Pitagorasz a húrok arányainak a vizsgálatával jutott el oda, hogy ugye, ha felezem a húrt, akkor megszólal az oktávja. A harmadonon megszólal a kvint. 4, 5, 6, 7, 8, 9, és így tovább. Az európai többszólamúság kezdetén gyakorlatilag az első hanghoz, amit megkülönböztetnek a régi egyszólamúságból, a kvint vagy a kvart. Tehát az európai többszólamúság így kezdődik. Ugye kvartokba vagy kvintekbe a következő rész, ugye mi úgy hívjuk zenészek, hogy ez a hanghoz, hogyha megfordítom, akkor ez egy terc, ez meg egy szerc. Az úgynevezett forgódom ugye elkezd szextekbe. Tehát az első olyan hangköz, ami ugye tulajdonképpen a kvinttől kvarttól eltér. Na most nem akarok végigmenni mindenet, de hogyha elkezdjük ezt játszani, aki szeret jazzt hallgatni, ugye a 20. század, tehát ez nem jelenti azt, hogy a dallam használat ugyanez, csak azt jelenti, hogy a többszólamúságban ezeket a fajta akkordokat használjuk. Meg kell mondanom, hogy a Bach ment a legmesszebb. Ugye, hogyha nem felejtek el tovább menni, bocsánat. Igen. Ugye itt látjuk a felhangrendszer. Azt is látjuk, hogy a barokkban, Bach idejében bevezetett egyenletes temperálásban ugyanaz a 12 hang, ami úgy legalul látszik ugye kromatikusan, a második sor második felében, az, hogyha a felhangrendszer sorrendjében használjuk, akkor ugye a legutolsó az ilyen magasan van. Hogyha tovább megyünk, és ugyanezt a rendszert a legközelebbi rokonságba írjuk föl, stb. Ugye, és ebből például a magyar népzen ősi rétegében használt dópentatont, vagy hát itt a dópentaton van, ugye, amiből ezek a lépések hiányoznak, akkor fölmerül a kérdés, hogyha ez a legközelebbi hangszer, és legkönnyebben énekel, legközelebbi rokon, akkor miért itt énekelünk? Valószínűleg ugyanazért, a Csányi professzor erre utalt, de távoli rokonságban van azzal, ez a Bárgos Lajosnak a felvetése, hogy azért, pontosan azért, mert hogyha hallom ezt a hangot, ezt a hangot is tudom énekelni, következésképpen ezt. Ugye az éneklésben egymás mellé hozom egy azonos oktávba a beszédszintemre. Nem tudok ilyen távolságban énekelni, de miután hallom ezeket a hangokat, ezt összehozom, ez a melódia. Na most a többszólamúság azért érdekes a kialakulása, mert mindenki fölteszi általában azt a kérdést, hogy hogy jutott el a zene ahhoz, hogy ugye ilyen közelálló hangokat úgy jutott el, hogy elkezdte használni a legmagasabb felhangokat, és letranszponálta ugyanúgy, mint a pentatóniánál egy bizonyos regiszterre. Ugye mindenki, aki tudománnyal foglalkozik, vagy művészettel foglalkozik, általában abból indul ki, hogy nem szereti megismételni a tudományban, ráadásul kötelező is. Ugye? Tehát, hogyha valaki már megért valamit, azt nem szélszerű még egyszer megérni, mert azt egészen más szóval szokták illetni. Ugye a zenében is, mint mindenben van, ugye, hogy mondjam, fogyasztható zene, ami nem feltétlenül azonos azzal, amit Beethoven vagy egy Bach kitűzött magam elő, hogy mit írjon, annak ellenére, hogy például Bach ugye egyházi zenét írt, amit kötelező volt. Na, ebben az előző eljárások korában olyan harmóniák vannak egymás után, ami miért az följegyzés van, hogy korabeli gyülekezet föl volt háborodva. De Bach 300 évre látott előre. Tehát ő használta már gyakorlatilag az egész rendszert, csak egy úgynevezett tonális szisztémában, ahol minden egy alaphangra volt viszonyítva. Na most, igen. Visszatérnék a legelső zenére, amit hallottak. Annak érintőleges köze van a tudományhoz, olyan értelemben, hogy a zene, amit hallottak, az kaotikus. A darab címe 60 hang Sári Lászlónak, a 60. születésnapjára írtam, amit egy szólamban is el lehet játszani, akkor feltétlenül nem hallják kaotikusnak. El lehet játszani négy szólamban is, vagy bármely szólamban, ahány részre osztják a 60-at. Tehát, hogyha 5 ember játszik, akkor mindenki 12-t játszik. Ez már elég kaotikus lehet, de ebben az előadásban a 60 hang egyszerre szólalt meg. Következésképpen egyes szólamokat vagy egyes hangokat nem lehet a percet hiányni benne. Azért mondanám rá a káosz nem tudományos értelemben, mert a cél volt a kaotikus elhangzás ebben az értelemben, tehát egy olyan dolog, amit eddig még nem hallhattunk. Tehát nincs köze a káosz elmélethez, csak a rokonságban a kettő között. Nyilván valaki elemzéssel kideríteti, hogy milyen rokonság, de nem volt célom követni semmifajta káosz elmélettel kapcsolatos kutatást. Ami látnak itt, ez az álommal van kapcsolatban. Ugye az álmot kutatják, ezért hoztam ide, hogy ha valaki kutatni akarja, akkor adhatok rá egy példát. Az egyik, tehát 1978-ban nyáron Delfiben vagy Delfolyban jártam, és a következő álmot álmodtam. Megálmodtam egy rendszert, amelyik ehhez a skála szisztémához vezetett. Ugye a görög skálákról tudjuk, hogy... Tehát ez az általunk zenészek által modális skáláknak nevezett szisztéma. Igen ám, de én a következőt álmodtam. Tehát ez lenne a hetedik hang, de hogyha nincs hetedik hang, ezt módosítom ide, ezt ide. Ugye abszolút kiegészíti komplement módon egymást, magyarul, miután bináris, tehát 0-1, ezért gyakorlatilag 2/6-on 64 skálát eredményez, amiből rengeteget ismerünk. Ugye ez egy általunk dur skálának nevezett, aminek a hetedik hangja hiányzik, ez meg egy dur skála, aminek a harmadik hangja hiányzik. Na most ebből adódik egy szisztéma, amit rögtön abban a évben innen nem megy. Már jó, jó, köszönöm. Következő példa, szintén 1978-os, nem tudom, hogy mondjam, 1978-ban itt a MTA könyvtárában kerestem valamit, és a kezembe került a Scientific American-nek a áprilisi száma. Az áprilisi számban egy nagy beszámoló volt a fraktálokról, egy ismertetés, és ennek az ismertetésen belül volt egy kis cikk arról, hogy a különböző féle randomnak vagy randomizált területeknek milyen közel lehet a zenéhez. Tehát a valódi, ugye matematikailag igazolt véletlennek, vagy a Brown mozgásnak, és így tovább, és összevetette azzal, hogy a fraktál féle generált alapzatok, azok mennyiben függnek össze, vagy mennyiben igazolhatók zenejében is. Bachot hozta föl példának, és hogy a fraktálok által generált melódiákban, illetve nem melódiákban, hanem a melódiáknak leképezett rajzában rengeteg fraktál szereség van, és ott volt egy kis algoritmus is, hogy hogy lehetne fraktál számokat, vagy számsorokat produkálni, és tekintettel arra, hogy én akkor már évek óta használtam a zsebszámológépet, ugye írtam egy programot. Na most ez nem az a sor, amit majd használok később egy darabban, de ez is egy fraktál sor, csak azt akarom veled láttatni, hogy a számok, amiket generáltam, ugye a program úgy volt kitalálva, legalábbis az egyszerű változata, hogy három kockával dobjon az ember, ugye, és a három kocka nyilvánvalóan 3-tól 18-ig ad ki számokat. Na most ezt természetesen abban a pillanatban van az embernek egy számsora, ezt át lehet fordítani hangokká, időtartamokká, stb. Mint a zenében gyakorlatilag ez a legközvetlenül kapcsolat a matematikával, sok más kapcsolat is lehetséges. Ugye amikor Lendvai Jernőnek megjelent 1955-ben a Bartók stílusáról írő könyve, és ugye azt próbálta igazolni, hogy Bartók használta az aranymezdést a kompozíciós arányainak, sőt a hangközhasználatában is, akkor nagyon sok zeneszerző azt gondolta, hogy ez a jövő útja is használta, de természetesen nem attól függ az ember, hogy mit használ, hanem attól, hogy hogyan. Tehát mármint az eredménytől. Na most ez egy sor, ami majd a legvégső darabban, amit mutatok, abban használtam, de ez az a sor, amelyet egy 3 órás oratóriumban, amit hallott a szertartás, a körülépavi hallott a szertartás liturgiájának a felhasználásával csináltam. Gyakorlatilag 1987-től 2005-ig, amíg a végleges 3 órás oratórium ki nem alakult. Ez az egyik alapanyaga. Ez még 78-ban, amikor ezt a programot még jutottam, akkor jegyeztem le, és a későbbiek folyamán ugye itt azonos a tudomány a művészettel, az intuícióban. Tehát ugye kezembe kellett, ismertem Pilinszkinek a Sötét Mennyország című oratóriámból, ugye azt a verset, amit itt elkezdtem használni, ezt mutatnám. visszatérek a 128-ra, kifehérített hangoknak jelöltem azt, ahol a kezdő hang 18-szor előfordul. Ugye használja az összes hangot, a kromatikus skálát, de az, hogy kitüntetett 128-ból 18 hang van, ami megismétlődik, az ugye egy stabilitást ad, tehát visszatérő hangok gyakorlatilag tonálissá teszik ezt a dallamot, ugyanakkor, mikor 12 hangot használ az ember. Tehát abban az értelemben, a 12 fokúságban követi a 20. századi hagyományt, amelyik ugye a Schönbergtől kezdve, és Bartoknál is, csak már Krenzelben, a 12 hangot, ha nem is egyenrangban, de állandóan azt használja. Tehát ugye arra vonatkozott az a példám, hogy egyben hozza a hangokat melodikusan egy oktávba, és ha állandóan egyenrangon ismétlődik a 12 hang, akkor ugye tulajdonképpen egy 12 fokú modalitást hallunk, ez most megint egy szakszó, de hogyha emlékszünk, hogy eljátszottam ezt a görög skálát, akkor bárhol abban hagyhatom, azt érezzük végső finálisnak, mint a népzenébe. Ha 12 fokkal csinálom meg, akkor 12 hangnál, és ezt most csak zárójelbe érzem meg. Ez nyilvánvalóan nem olyan, mert bizonyos hangok kitüntetetten megismételtek, és pontosan ez a különbség a tradícióval tette nekem ezt, hogy találkoztam ezzel a fraktál cikkkel, valahogy, tehát itt valóban a tudomány megelőzte azt, amit én gondoltam, mert ennélkül ezt soha nem találtam volna ki, vagy soha nem jöttem volna rá. Még egy részletet mutatnék a hangoti szertartásból, csak hogy mire lehet zenei, ez már zenei dolog, tehát ugye ott látják a legfelső sorban, ha azt látták, hogy D-S, cis, akkor itt D-cis-S van. Ezt ugye úgy hívjuk, hogy tükörfordítás, tehát ugye tükrözzük a skálát. Alatta látják ugyanazt egy hanggal a réptolva, aztán még egy hanggal, és akkor a következő zene, amiből egy részletet mutatok, az még mindig egy szólamú. Ha alulról elkezdem olvasni, D-D-cis, cis-D-S, akkor kapok egy melódiát, ami már nem is, ami csak szerkezetében hasonlít tulajdonképpen egy rejtett kánon. Ugye a második, harmadik sor az kánonba követi az elsőt, de hogyha összeolvasom egy szólammal, akkor ez már nem hallatszik. Na most itt megint az történt, mint a Pilinszki esetében, hogy találtárgy. Ugye az ember játszik, kombinál, mint szerintem a tudományban is, tehát ugye keresi azokat a lehetőségeket, ahol valamit talál. Ebben az esetben, amit találtam és elkezdtem olvasni, az számomra kísértetiesen hasonlított a zsidó templomokban hallgatott kantillációkra. Következésképpen, miután a halotti szertartásban az összes szakrális nyelvet használom, adódott az, hogy ezt a héber szövegre írjam meg. Ugye ez a Hunéni Elohim az 50/51-es számozás különbséggel, 51-es zsoltár, tehát a Irgalmas Zuram című zsoltár. Most jön a zene.
Ta-da! Herr, es ist Zeit. Der Sommer war sehr groß.
azért mutattam be teljes egészében ezt az animációs filmet, amit feleségem csinált, és ő választotta ki hozzá ezt a zenekari darabot, aminek egy részlete van, hogy a hangzásból ez egy olyan darab, ami szintén fraktálokon alapul, hogy ne csak egy szólamú hangzást halljanak, és talán a zenéhöz közelebb viszi önöket az, hogy képet is láthattak hozzá. Engedelmükkel még, hogy feloldjam ezt a kissé kaotikussá vált dolgot a harcommal, a technikával, felolvasok egy olyan álmot, amelyik, mint álom, tehát nem inspirációt adott, hanem ezt álmodtam. Hosszú évek óta állandóan álmodok olyan álmokat, amiket, hogyha leírom a környezetet, be tudom írni a környezetüket, a szövegre, amiket a szereplők mondtak, mind emlékszem. Talán ide is illik. Nemzetközi zenetudományi konferencia, álom, Grotta Mare, 2010. szeptember 6-ra viradó éjjel, a szállodai ágy fölött Liszt Ferenc Grotta Mare szépségéről áradozó mondatai. A konferencia fő témája volt-e Haydnnek magyar felesége? A konferencia helyszínének helyet adó több emeletes épület kívülről olyan, mint egy operadíszlet, amely egy hatalmas téren áll, és gombnyomásra hátrafelé hirtelen kitágul. Benne már zsúfolásig megtelt nagy terem első benyomásra eléggé szokványos, de aztán az újonnan érkezők számára a hátsó fal teljes szélességében szétnyílik. Senkit nem zavar, hogy a föltáruló pótterem 4-5 lépcsővel mélyebben fekszik, ráadásul a székek és a pódium ellenkező irányban vannak elrendezve. A téma rendkívüli érdeklődést kelt, aki csak teheti, szeretne jelen lenni. A résztvevők tömegének megfelelően a színpadon helyet foglaló és a Haydn kutatás kiemelkedő képviselőiből álló elnökség is szokatlanul nagy létszámú. Közöttük éppen Sonfaj László helyesbíti egyik nagynevű kollégáját, bársonyos bariton hangon többször is elénekelve ugyanazt a bonyolult Haydn frázist. Az egyik szekciólis terme, ha lehet, még zsúfoltabb. Maga Haydn is jelen van. Összetalálkozó tekintetünkből bátorságot merítve megszólítom. Nagy sumák maga Haydn, már 200 éve világhírű. Minek magának egy magyar feleség? Nem gondolja, hogy az itt tologó aspiráns hölgyek, de talán magát akarják ugródeszkának használni? Egy másik szekciólésen valaki felvetette, hogy Haydn hangszerelési trubájait patika mérlegen kellene megvizsgálni. E célból be is hozott egy kis kézi mérleget a hozzátartozó grammos, milligrammos súlyokkal, valamint egy üvegtálkában egészen finomra vágott, átlátszóval disztelt hagymát. A további eseményekből már csak vikárius Laci finoman szkeptikus, tartózkodóan szomorú arcára emlékszem, amint levezető elnökként szolgálatkészen átveszi a mérleget és helyt ad az elemzésnek. Köszönöm szépen a türelmüket!